a felelet részigassága. Végül is a gyermekkorom és az abból fakadó képek, amelyek születnek, természetesen nagyon személyesek, de megtapasztalom azt most már elég hosszú életem során, hogy nagyon sokaknak emlékeket idéznek föl, tehát segítenek olyan fajta emlékezésben, vagy olyan fajta érzelmi állapot kialakulásában, ami nagyon sokat jelent. Sokan jöttek már oda, szóval azt gondolom, hogy tudok hatni az emberekre ezzel. Ugyanakkor például a színekről annyit, hogy most viszek az apám sorozatból, ami a Kovács Galériában volt, és ami a meghívón látható, egy pár darabot, az ő emléke, és egy kapu, ami mindenképpen megvan, egyfajta átjáró a földi és a transzcendens világ között. Aztán egy tűzhelyeink sorozat, amiből szintén viszek, és ami a gyerekkori spór, ugye a konyhában, ahol kismalacot gyógyítottunk a spór alatt, stb. Tehát az én korosztályom, de nem feltétlenül, remélem, hogy nem csak az én korosztályom emlékeit mozgatom meg ezzel. Hát aztán persze a személyes létem is, lélekállapotaim is befolyásolják a dolgokat. Hát úgy biztonsággal mozgok itt, és remélem, hogy azért nem csak önmagamról szól ez a dolog, hanem az embertársaimnak is.
Először az érzelmi alap születik meg, vagy alapozás? Nagyon sok beszélgetésben fölbukkan az, amikor, és itt lehet, hogy persze kicsit torzít az én szóbeli tükröm, de amikor női képzőművészekkel beszélgetünk, ha van ilyen kategória egyáltalán, van, aki azt mondja, hogy nincs, van, aki azt mondja, és éppen az érzelmek felől mondja, hogy a számára az érzelmi megközelítés a mű létrehozásakor, illetve a befogadáskor is az elsődleges és meghatározó. Amellett persze, hogy mindenki a mesterségét megpróbálja tökélyre fejleszteni, és azokat a formákat, amiket választ, az pedig hát egyszerre él ezzel az érzelmi alapozottsággal, legyen az, aki olajjal, vászonnal dolgozik, vagy akvarellel dolgozik, vagy más technikákkal. Önnél van ilyen prioritás?
Nálam igen, de azért szeretném azt elmondani, hogy borzasztóan kényes mesdjén mozgunk, mert például Keserű Ilona, aki az egyik legnagyobb mesterek közé tartozik, azt vallja, hogy azt festi, amit akkor lát, amikor lehunja a szemét. Ez nem a belső világ, hanem az a fantasztikus színorgia, amit, hogyha a napba nézünk, és utána behunjuk a szemünket, látunk. Aztán van olyan női festő, hogy ezt a kategóriát használjuk, aki annyira racionális, és nagyon-nagyon pragmatikus, de amit mondott, az rám érvényes. Valóban van egy erős érzelmindítatás, és hogyha nem készül el az én belső világomban a gondolat és a kép, akkor én nem festek, de hál' Istennek ez ritkán fordul elő, tehát egy belső indítatású és érzelmi alapú. A megformálás viszont, majd esetleg, ha látja a munkáimat, azért egyfajta konstruktivitás, egyfajta elég feszes rend, és azon belül egy érzékenység, legalábbis remélem, hogy ez így együtt van a munkáim megjelenítésében.
Kedden találkozunk, igen? Amikor március 10-én megnyílik az Istenhegyi úti kiállító terembe a Prométeusz már megint ellopta a tüzet című a nyírségi képzőművészeket bemutató kiállítás. A kiállító közül Székhelyi Edittel beszélgettünk itt a Mecénásban, és vele ajánlottuk ezt a tárlatot, amely március 29-ig tekinthető meg. Ugyanitt hétfőn, kedden és szerdán 8 és 16 óra között, csütörtökön 8 és 18 óra között, pénteken 8 és 15 óra között. Tehát Prométeusz már megint ellopta a tüzet. Erre a kiállításra hívtuk a Mecénás hallgatóit. Székhelyi Edit, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.
Én is köszönöm.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
A Mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem újra a kortárs képzőművészet legfrissebb híreivel és ajánlataival itt a Klubrádióban. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszonthallásra.
Mecénás című műsorunkat a magyarországi Volkswagen ZRT támogatta.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Az M3-as autópálya 36-os kilométerénél korlátfenntartás miatt Nyíregyháza felé a belső sávot zárták el, az M1-es autópályán pedig a 76-os kilométernél napi munka miatt Hegyeshalom felé a belső sávot szintén elvették az autósoktól. A 10-es főúton Pilis-Vörösvár közelében a 22-es kilométernél két autó ütközött frontálisan a főútat, amiatt le is zárták, teljesen áll a forgalom. Az SMS számunk 06303030953-as. Imre ide írta, hogy az M0-ás úton az M5-ös felé közvetlenül a lejáró előtt rendőrök fotóznak, érdemes figyelni, hogyha valaki nem akar közös fotót az autójával egy kis sebességtúlépés kapcsán.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra múlt 2 perccel konstruktív bizalmatlanság indítvánnyal akarja leváltani Gyurcsány Ferencet az MDF. Megszűnhet a Magyar Demokrata Fórum frakciója, Csáki András jövő hétfőtől átül a Függetlenekhez. Március 15-én is egész nap ülésezik majd az ünnepség biztonságáért felelős operatív törzs, erősítette meg a kormány szóvivő. Délután a nyugat és a középső ország részben erős szél, a déli és a keleti ország részben pedig kiadós esőre számíthatunk. A hőmérséklet reggelre 0 fokig csökken, holnap délután változó napos idő mellett plusz 8 fok várható. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Konstruktív bizalmatlansági indítványt javasol az MDF a miniszterelnökkel szemben. Dávid Ibolya pártelnök a parlamentben napirend előtt arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet nem tudja kezelni a kormány, ezért új válságkezelő vezetésre és új miniszterelnökre van szükség. Az ellenzéki párt Bokros Lajost javasolja kormányfőnek, hangoztatta Dávid Ibolya, hozzátéve, kíváncsi arra, meg lesz az indítványukhoz szükséges 78 képviselő aláírása és ezután a többség támogatása. A Fidesz inkább új választásokat szeretne, hogy az emberek felhatalmazására legyen új vezetése az országnak, reagált Navracsis Tibor frakcióvezető. Az SZDSZ-es Horn Gábor szerint még nincs itt az ideje a konstruktív bizalmatlanság indítványnak. Először a programokról kell vitázni, itt van például a Reformszövetség programja, nyilatkozta a Klubrádió tudósítójának a szabaddemokrata politikus, hozzátéve, hogy pártja még nem döntött hivatalosan a kérdésben. Kilép az MDF frakciójából is Csáki András, jövő hétfőtől a Függetlenek közé ül a képviselő, mert nem ért egyet azzal, hogy Bokros Lajos vezeti a párt európarlamenti listáját. Emiatt távozott már a pártból, és ezt tegnap bejelentette. Az MDF frakció létszáma így ismét a minimális szint alá csökkenhet, és megszűnhet a képviselőcsoport, ha nem találnak mást Csáki András helyett. A szintén kilépését fontolgató Hók Zoltán azt mondta, hogy egyelőre megvárja a helyzet elrendeződését. Az MDF frakcióvezetője Herényi Károly szerint minden helyzetre van forgatókönyvük, és ezt is megoldják majd. A Demokrata Fórum képviselőcsoportját jelenleg ketten menthetnék meg a független képviselők közül. Egyikük, Tóth András, ismét kizárt ennek lehetőségét. Az önkormányzati tárcát is vezető Gyenese István azt mondta, nem keresték meg az MDF-től, így nem is tárgyal velük az esetleges csatlakozásáról. A távirati iroda úgy tudja, az önkormányzati miniszter esetleges csatlakozásával ugyanakkor számolnak az MDF-ben, de ez megosztaná a pártot, és akár újabb kilépéseket generálhatna. Ismét lelkiismereti szavazást rendelt el az MSZP frakció a főbírójelöltről. Havasiné Orbán Mária alkalmasságáról megosztik a kormánypárti képviselők véleménye, és a vitában felmerült az alkotmányos rend működésének fontossága is, mondta Lendvai Ildikó frakcióvezető. Szerinte a lelkiismereti szavazás nyitott helyzetet jelent, de a szocialisták, mint mondta, nem akarnak emögött elbújni. Március 15-én is egész nap ülésezik majd az ünnepség biztonságáért felelős operatív törzs, erősítette meg a kormány szóvivő. Budai Bernadett elmondása szerint Gyurcsány Ferenc kormányfő részt vesz a délelőtti zászlófelvonáson, a Kossuth és a Széchenyi díjak délutáni átadásán, valamint a Művészetek palotájában este tartandó díszelőadáson is.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a délelőtti zászlófelvonáson lesz jelen, aztán 13 órakor a kupolateremben a Kossuth és Széchenyi díjak átadásán, valamint az este 8 órakor kezdődő Művészetek palotájában tartandó díszelőadáson. most is ülésezni fog az operatív törzs, mint minden állami ünnepen, sőt ez az operatív törzs most már meg is kezdte működését, hiszen az előkészítő munkában ők ugyanúgy részt vesznek, és március 15-én egész nap ülésezik azzal a céllal, hogy minden olyan szakember, minden olyan intézménynek a vezetője fizikai értelemben is egy helyen legyen, akik bármilyen szükséges döntést meg tudnak hozni. Ott van a mentőszolgálattól, a meteorológiai szolgálaton keresztül, az ORFK, a BRFK, a köztársasági őrezred, és természetesen például a rendezvényt lebonyolító cégnek a képviselője is.
A nyugati és a középső ország részben időnként viharos szél fúj, a déli és a keleti ország részben pedig kiadós esőre, néhol havas esőre vagy akár havazásra is számíthatunk majd. Holnap már változóan napos idő lesz, néha felhőkkel az égen, de számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet reggelre 0 fokig csökken, aztán holnap délután 8 fok körül alakul. Hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink pedig közösen aláírt emlékeztetőben fejezte ki elkötelezettségét az Országos Érdekegyeztető Tanács, hogy a lehető legrövidebb időn belül meghozzák azokat a válságkezelő intézkedéseket, amelyek hosszú távon elősegítik a gazdasági növekedést. Hamarosan az OJT munkavállaló és munkaadói oldalának két képviselője lesz akkor a műsorunk vendége. Majd továbbra is a válságkezeléssel foglalkozunk, a tét nem kicsi, hiszen az ipari és csak nem 23%-kal esett vissza az egy évvel ezelőttihez képest, ez pedig megmutatkozik a munkahelyek és a bérek állapotában is. Erről számol be az egyik érintett szakszervezet alelnöke. Végül pedig sztrájk fenyegetés a MÁV-nál, de másért, másképp, mint eddig. Hamarosan jönnek a részletek, tartsanak velünk, már is kezdünk! A kormány, a munkavállalók és a munkáltatók képviselői még február 20-án kezdtek tárgyalásokat a gazdasági válság hatásainak csökkentése, a befektetői bizalom helyreállítása érdekében. Legutóbb múlt pénteken ültek a tárgyalóasztalhoz, és bár nagy viták nem voltak a részleteket illetően, azért nem mindenben értettek egyet a felek. Részt vett az OJT ülésén Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, most itt van a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke is, szintén a stúdióban vendégünk. Jó napot önnek is!
Jó napot kívánok!
Pataki urat kérdezem először, és én azt javaslom, hogy kezdjük először is az adórendszerrel. A kormány azt ígérte, hogy a jövő hétvégén benyújtja a parlamentnek az adótörvény új tervezetét. A munkavállalói oldala már ismertel is elégedetlen volt. Lehet-e tudni, hogy mi lesz az új változatban, különösen annak fényében, hogy a miniszterelnök kijelentette, hogy határozott lépésekre, vagy határozottabb lépésekre is szükség van, mint amit eddig említett.
Természetesen nem tudjuk, hogy mit fogunk kapni a hétvégén, hiszen a kormány, ha jól tudom, akkor szerdán fogja elfogadni az előterjesztést. Reményeinkről tudok beszámolni, mégpedig szintén a miniszterelnökre hivatkozva, de nem arra a mondatra, amit említett, hanem arra, amikor arról beszélt, hogy a kormány elképzelései és a munkavállalói oldalon, különösen az MSOS által elkészített javaslatok között nincs olyan nagy különbség. Tehát azt próbálta érzékeltetni, és én remélem, hogy így is lesz, hogy a kormányzati eddigi leírt elképzelés változni fog, mégpedig abban az irányban, amit mi követeltünk, aminek egészen egyszerűen az a lényege, hogy mindenféle számok meg egyebek nélkül érthetővé tegyem, hogy olyan változata legyen a személyi jövedelemadó törvénynek, amely az alacsony jövedelműeknek is ad, és nem elvesz tőlük, mint a jelenlegi előterjesztés. Erre mi négyféle variációt is javasoltunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy a kormánynak van lehetősége módosítani úgy, hogy ez nem növeli a költségvetés kiadásait, összességében ugyanaz jön ki, mint amit ők eredetileg elképzeltek, de belül más arányokkal a magasabb jövedelműek egy kicsit kevesebbet kapnának pluszba. Az egészen magas jövedelműeknél mi azt javasoljuk, és ez a munkavállalói oldal egységes véleménye volt, hogy nem kell elengedni a külön adót 7,5 millió forint fölötti jövedelemnél, mert nem indokolt akkor, hogyha válság van, ha össze kell húzni magunkat, akkor igenis azoktól, akiknek ilyen magas a jövedelmük, elvárható, hogy ennyivel járuljanak hozzá.
Tehát akármelyik elképzelésük visszaköszön a következő javaslatban, akkor azt mondja, hogy elégedettek lesznek?
Hát majd meglátjuk, mert ez csak egy elem, és nyilvánvalóan az összes elem együttes hatása érdekel minket.
Akkor ezt majd meglátjuk. Rolek úr, a munkaadói oldal a Reformszövetség javaslatát támogatja, ami ugye az SZIA adósávját egész magasra kitolna, vagyis a jól keresőknek kedvezne, a kiadás csökkentés mikéntjére viszont nem tesznek javaslatot, vagy ez a javaslat nem tesz erre semmiféle, vagy nincs ilyen jellegű ötlet. Önök szerint miből kellene pótolni a 18 és a 36% közötti adóbevételt, miközben az előbb ugye Pataki úr említette a különadót, azt eltörölnék.
Hát én azért ezt helyesbíteném, mert én azt gondolom, hogy a Reformszövetség, illetve a mi anyagunkban rengeteg kiadáscsökkentő elképzelés van, sőt éppen ez volt a legnagyobb különbség a kormány elképzelései és a munkaadók, illetve a Reformszövetség elképzelései között. Igen, tehát mi azt mondtuk, hogy bizonyos kiadásokat az államigazgatásba, az állami szerveknél, a költségvetési szférában nagyon sok ilyen jelentősen kell csökkenteni. Elmondtuk, hogy felül kell vizsgálni a szociális ellátórendszereket, felül kell vizsgálni a nyugdíjrendszert, és így tovább a politikai rendszerrel kapcsolatos kiadásokat. Most nem akarom ezt végig sorolni. Tehát mi pont azt mondtuk, hogy az adócsökkentés fő forrásának, annak alapvetően nem adó átrendezésnek kell lenni, tehát hogy egyik helyen megemelem, a másikon pedig lecsökkentem, mert ez végül is nettóban nem igazából versenyhelyzet javító, hanem alapvetően a kiadásokat kell csökkenteni erőt teljesen.
Most az, hogy a jól keresőknek, vagy a kevésbé jól keresőknek kedvez a változtatás, ez ügyben nem tudom, hogy Pataki úrral mennyire ért egyet.
Nem igazán. Tehát én azt gondolom, hogy most nem így kell nézni, hogy kinek mi kedvez, meg mi nem kedvez. Tehát én ugye ezt mondtuk el, és ezt mondtam el személyesen is az OET ülésén is, most nem arról van szó, hogy van valamint elosztunk, és akkor most kinek adunk, meg kinek nem adunk, meg kinek adunk többet, kinek kevesebbet. Az a kérdés, hogy mivel tudjuk átvészelni a válságot, mivel tudjuk javítani a versenyképességünket annak érdekében, hogy minél kisebb legyen végül az áldozat, és minél jobban tudjon utána a gazdaság növekedni. Tehát ahol a leghatékonyabb ban tudunk beavatkozni, ott kell beavatkozni, de és bocsánat, nem az igazságosságot nézni első pillanatban.
Nem, hát a Pataki úr is azt hiszem azt mondta inkább, hogy kitől vegyenek el kevesebbet.
Ez egy kicsit bonyolultabb, mert a kormány elképzelésben és egyébként a munkáltatói oldal elképzelésében is összességében a személyi jövedelemadónál ott egy csökkenés van.
Így van.
Mert abban egyetértettünk egyébként korábban is, hogy a munkát terhelő közterheket lejjebb kell vinni, nem azért, mintha az özbérköltséget tekintve ne lenne versenyképes Magyarország. Sajnos versenyképes, de ez azért van, mert a bruttó keresetek nagyon alacsonyak. De ez a szerkezet nem jó. A szerkezeten belül egyébként van eltérés a két elképzelés között. Mi tudnánk csinálni egy hibridet, ami nagyon jó, tehát elfogadnánk mondjuk a munkáltatói javaslatnak ezt a nagyon nagy sáveltolását, ami sok embernek pluszt hozna, ha és amennyiben ezt nem az egészítené ki, hogy a jelenlegi adójóváírás rendszert megszüntetve, viszont akik a legkevesebbet keresik, azoknak az adóterhe megnőne.
Minimálbér megadóztatása?
Ez ugyanaz, arról beszélünk, csak ezt közkeletűen minimálbér adóztatásnak szokták hívni, de ez egy igen, sokkal tágabb kör egyébként, nem csak a minimálbérre.
Ja, hogy értsék a hallgatók. Igen.
Egyébként nem elvileg vagyunk mi minden áron a minimálbér adómentessége mellett, ezt mindig elmondtuk, hanem akkor gyökeresen egy más rendszert kellene kidolgozni, más bruttó keresetek kellenének hozzá, és így tovább, amire ilyenkor, amikor ennyire válsághelyzet van, legalábbis azokat a válaszokat kaptuk innen-onnan még munkáltatóktól is, hogy most ezt nem nagyon lehet nem megcsinálni, hiszen itt egy erős bruttó kereset növelésnek is meg kéne jelennie. Összességében persze így is meg lehet csinálni, de akkor minden elemet meg kéne változtatni. Az pedig, amit Rolek úr mondott, ahhoz szeretnék csak nagyon röviden csatlakozni, és ezen mi nagyon elgondolkodtunk most, hogy ha elfogadjuk azt az elvet, és ez támogatható, hogy ott kell segíteni a változtatásoknak, ahol ennek eredménye lesz a versenyképesség, a növekedés ügyben, akkor viszont meg azt gondoljuk, hogy megfontolandó a mi javaslatunk, amit itt tettünk az OET-n, hogy akkor ennek a hogy mondjam, segítségnek, támogatásnak, tehercsökkentésnek többféleképpen elképzelhető, célzottnak kell lennie. Ebben a helyzetben, amikor válság van, azt gondoljuk, hogy minden egyes forint, ami nem célhoz kötötten költődik el, az hihetetlenül kárt okoz. Jelesen miről van szó? Arról van szó, hogy ha könnyíteni akarom a vállalkozások terheit, akkor ott könnyítsek, ahol ennek eredményeként valamilyen pozitív dolog lesz. Jobban lesz tőkével ellátva, munkahelyet többet hoz létre, beruház, innováció, valamilyen fejlesztésbe kezd. Ha ezt mi célhoz kötötten látjuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, sőt, akkor még a jelenlegi kormány által leírt mértékhez képest is nagyobb kedvezményt is el tudnánk képzelni, de azt mondom, hogy csak így.
Hamarosan innen folytatjuk, elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A 10-es főúton Pilis-Vörösvár közelében a 22-es kilométernél két autó ütközött frontálisan, a főutat lezárták, és áll a forgalom, kerülésre sincs lehetőség. Az M0-áson az M5-ös felé közvetlenül a lejáró előtt rendőrök fotóznak, figyeljenek oda és tartsák be a sebességkorlátozást. A 16. kerületben a Csömöri úton csatornaépítés miatt zárták le a Pálya utca és a Batthyány utca, valamint a József utca és a János utca közé eső szakaszt. Március 10-től egyirányosítják az Eperjesi utca és a Pálya utca között, valamint a Pálya utcát, a Csömöri út és a Tököli út közötti szakaszon. Már korábban lezárták a Batthyány utca torkolatát, és megváltozott a forgalmi rend a Szent Korona utcán is kifelé, ezért az arra közlekedő buszok és terelő utat választanak.
Reklám. A házi macska a Félis szilvesztri status naponta akár 20 órát is alszik. Nyugodt, biztonságos körülmények között teljesen ellazulva mély álomba merül. Ilyen nyugalmat az ember is képes átélni, ha biztonságos az otthona. Erről a biztonságról gondoskodik a Gázőrzők Szolgáltatás. Rendelje meg, és fix havi díjért karbantartják gázkészülékeit. Részletek a fügaz.hu weboldalon, vagy a 0640 474 474-es telefonszámon. Gázőrzők. A biztonság házhoz jön. Vannak dolgok, amiket nem szabad monitoron nézni. A képzelet világának legendás szülöttei, ahogy korának rajongott szimbolista festője látta. Mítoszok földje, szenvedély, érzékiség, varázslat. Gustave Moreau magába ragadó művei a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás május 3-ig várja a látogatókat.
Swing, swing, swing.
Tell me quick, ain't love a kick.
Minden idők legemlékezetesebb swing felvételei a legnagyobb mai sztárok előadásában.
It don't mean a thing if it ain't got
swing, swing, swing. 20 fantasztikus swingdal egy CD-n már a boltokban. Támogatja a testi műsor.
Reklám hangzott el. Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Továbbra is eltérő megoldási javaslatok a válságkezelésről, ez a témánk, vendégeim pedig még egy negyed óráig a munkavállalói oldal képviseletében Pataki Péter, az MSZOS elnöke, a munkaadók képviseletében pedig Rolek Ferenc, az MJOSZ alelnöke, és akkor már is Rolek úrhoz fordulnék. A választható bérenkívüli juttatások megadóztatása ugyanis nagy vitát váltott ki az elmúlt hetekben. A kormányzat legutóbb egy picit engedékenyebbnek, rugalmasabbnak, tárgyalóképesebbnek tűnt ez ügyben. Elképzelhető, hogy a kafetéria rendszer bizonyos mértékű megadóztatása elfogadható lenne mondjuk az önök számára, a munkaadói oldal számára, és hogyha igen, akkor ez milyen mértékű lenne?
Hogy a jó hírrel kezdjem, azt hiszem, hogy igen, tehát valóban egy ilyen kompromisszumot mi el tudunk képzelni. Ez alapvetően két dologtól függ. Az egyik az, hogy mi lesz az egésznek a kontextusa, tehát hogyha egy olyan csomag áll össze, ami érzékelhető és nagyon szignifikáns változást hoz, akkor ebbe belefér az is, hogy kompromisszumokat kössünk a kafetéria területén. Tehát ha egyébként elegendő adócsökkentés van, ha elegendő kiadáscsökkentés van, abba belefér, hogy a kafetériának azok az elemei, és hozzátenném, nem biztos, hogy mindegyik mostani elem.
Mely elemekről beszéljünk?
Hát én azt gondolom, hogy ha konkrét elemekről kell beszélni, amit érdemes megtartani, azoknak olyanoknak kell lenni, ami egyrészt valóban fontos a munkavállalók számára, és a másik oldalon pedig esetleg egyidejűleg a gazdaságot dinamizáló hatást is kifejtenek. Tehát ilyennek tartom például az üdülési csekknek az intézményét, ami a magyar vendéglátás és turisztika szempontjából egy fontos dinamizáló elem, vagy ilyen lehet mondjuk az étkezési utalványok a kérdése, ezen belül is különösen azt gondolom a melegétkezés, ami nagyon fontos, és nem általánosan felhasználható. Ami nagy baj szerintem, hogy ezeknél a juttatásoknál sokszor nagyon tágra nyitottuk a kaput. Tehát például az üdülési csekkből gyakorlatilag már meg lehet élni Magyarországon. Semmi másra nincs csak üdülési csekkbe, azért gyakorlatilag szinte minden kapható, mondván, hogy az üdüléskor is tulajdonképpen mindenfélét kell venni. Na most ez szerintem egy nagyon torz elképzelés.
Pataki úr, hogyan érintené a munkavállalókat, hogyha megszűnne, ugye ez a kedvezmény, és milyen mértékű rugalmasságot tud ön felhozni?
Hát egyrészt két dolgot szeretnék mondani. Az első félreértés. Rendszeresen szokták úgy mondani, hogy a kafetéria megadóztatása. Ez egy félreértés, a kafetéria az csak egy rendszer, amiben egyébként adóköteles juttatások is vannak, tehát nem ezekről beszélünk. Amiről mi beszélünk, szakszervezetek, az nem általában az adómentességet vagy adókedvezményt élvező és a személyi jövedelemadó törvényben felsorolt összes ügy, ez nagyon sok van, és ezt valóban érdemes végignézni. Mi azokról beszélünk, amik a munkavállalóshoz kötődnek, és a munkavállalók jövedelmét egészítik ki, ráadásul úgy, hogy ezekkel a kedvezményekkel a munkáltatók is élnek, hiszen összességében így teremtik meg azt a jövedelmet, ami a munkavállalóknak adnak, amit egyébként ösztönzésként is adnak a munkavállalóknak, és valóban sokszor azért is adják, mert a munkabér az sokkal nagyobb költség lenne számukra. Egyetértünk egyébként Rolek úrral abban, hogy itt az étkezési jegyek, azon belül különösen a melegétkeztetés az nagyon fontos. A célhoz kötöttsége az rendben van a dolognak, hogy tényleg étkezzenek, egyenek a munkavállalók, illetve hát, hogy élelmiszer tudjanak vásárolni rajta. Az üdülési csekkel kapcsolatban pedig valóban elhangzik sokszor ez a kritika, és ebben mi is hajlandók vagyunk kompromisszumokra, hogy mi legyen a beváltási jogcím. Hozzá kell tennem, hogy én megnéztem a tényleges felhasználási statisztikát, hát azért döntően 80-valahány százalékban szálláshelyre költik, a következő nagy tétel 10-valahány százalékban az utazás, amikor is ugye elutaznak, akkor az utazásra használják föl. Az, hogy mindenféle egyéb jogcímek is föl vannak sorolva, ez valóban így van. Ha ezek nem lesznek hozzá, ez nagy veszteséget nem okoz. Ezen az oldalon persze gondolom, hogy a kulturális intézmények nem fognak örülni neki, meg a múzeumok, ahova jelenleg lehet ezt használni, de ilyen kompromisszumok köthetők. Van viszont még egy, amit szeretnék megemlíteni, egy ellátási forma, ez az önkéntes pénztárak, nyugdíjpénztár, egészségpénztár. Az pedig azért sem szabad, hogy úgy mondjam, megadóztatni és ezzel előállítani azt a helyzetet, hogy visszaessen ezekbe a pénztárakba a befizetés, mert sokat beszélünk az öngondoskodásról. Az öngondoskodásnak ez egy fontos terepe, mégpedig úgy, hogy munkáltatók, munkavállalók megállapodnak, hogy ide történik befizetés, gyakorlatilag valóban hosszabb távra gondoskodnak az emberek későbbi nyugdíjellátásukról, illetve az egészségük megőrzése érdekében, vagy egészségügyi ellátásukat.
Tehát akkor azért önök is rugalmasan akarnak, próbálnak ehhez a területhez hozzáállni?
Azt gondolom, hogy
megkötésekkel?
Azt gondolom, hogy igen, meg kell ezt tételesen nézni. Ez elég gyorsan ki fog derülni, mert ígéret szerint a hét második felében megkapjuk a konkrét törvényi elképzeléseket, abban most már paragrafus szerint felsorolásban fogjuk látni, hogy mit gondol a kormány erről.
Nyugdíjreform, mint következő nagy téma, ami felmerül, a Reformszövetség javaslata szerint megszűnne ugye a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjemelés infláció követő lenne, és 65 éves korhatárról beszélünk, viszont ezt igen gyorsan 2012-ig megvalósítanák. Nem túl gyors, nem túl radikális változás ez?
De biztos, hogy nagyon radikális, csak ugye a helyzet komoly. Tehát azt kell mondani, hogy mihez képest. Tehát ahhoz képest, mint hogyha mondjuk
Tehát túl messze van a kormány által javasolt 2025-ös időszak?
Az beláthatatlan, addig még minden történhet, ötször megváltoztatható a döntés. Tehát én azt gondolom, hogy, és erről nem beszéltünk itt, ahhoz, hogy ez a kormányzati csomag végül is hiteles legyen és elérje a hatását, az azt kell, hogy ne csak mi szakmailag megegyezünk magunk között, hanem a nemzetközi befektetőket és a pénzügyi szervezeteket is meggyőzzük, hogy ez valóban egy igazi válságkezelő csomag. Ha ezt nem érjük el, akkor lehet bármilyen konszenzus közöttünk, akkor semmit nem értünk igazából el. És ehhez az kell, hogy a belátható időn belül megvalósítható gyors intézkedések legyenek. Most a 3 év az pont jó-e, vagy ez lehet 2 is, vagy 4, vagy 5, ez azt gondolom már részletkérdés, de biztos nem lehet, nem tudom, 2024, vagy ilyen időpontok, mert az jelen pillanatban komolytalan, és minden számítás szerint ugye a nyugdíjkassa, az nem is nagyon bírja ki addig. Tehát ott nagyon komoly bajok vannak. A másik, hogy hát sajnos faragni kell, ez is